A múlt vasárnap megnéztük a két filmet, a táncos evangelizációt, meg arról a fiúról, akinek nincsen keze lába, és pontosan azért, hogyha mennyit, ha ő tudja használni, akkor biztos, hogy minket is tud és akar, és egy jó bátorítás volt. És a bátorítás miatt a bátorságról volt szó. Továbbra is szeretnék egy pár szóval megmaradni itt a bátorságnak a témájánál, illetve egy kicsit odanyúlni ahhoz a dologhoz, amivel kivétel nélkül szerintem mindenki azért találkozik. Sőt, állítólag ez már divatos is Magyarországon. Nem a bátorság, hanem annak a ellenkezője a félelem, illetve a szorongás. Sőt, mondják azt, hogy mennyire pessimisták vagyunk, és mennyire nem csak pessimisták, hanem emiatt mennyire elterjedt a szorongásnak az a meghatározás, amit úgy hívnak, hogy depresszió. Igen, ez szinte egy ilyen divatos betegség lett. És ami miatt ezt előhozom, az az, mert ugye előttünk van az, hogy mindenki szolgál. Én rettetesen kezdem élvezni azt, hogy olyan jó volt most is, hogy többen szolgáltatok és szolgáltunk. Tehát én nagyon élvezem ezt. Ha magamban nézek, lehet, hogy ti belétek is látok ezzel, hogy azért vannak félelmeink és szorongásaik nekünk. Például azon a területen, hogy szolgálni, és úgy szolgálni, amit a múlt vasárnap, amiről beszéltünk, hogy elmondani az embereknek azt, hogy Jézus Krisztus él, az, hogy Jézus Krisztus minket megváltott, egyszerűen csak tanúskodni arról, ami történt velünk. És van bennünk félelem, mert az esetek nagy többségében hülyének néznek minket ezért. Mert Jézus egy történelmi személy, a Biblia egy elavult dolog, maximum valami, az is valami szöveggyűjteménynek gondolják sokan. És mégis minden emberben azért csak ott van az, hogy tudják és tudjuk azt, hogy valami az élet miatt valami több kell, hogy legyen, mint aminek az eredménye az, hogy halál. A halál az nem válasz és nem megoldás az ember életére, és ezért előbb-utóbb, tehát előbb vagy utóbb, mindenki felteszi azokat a kérdéseket, hogy Isten létezik-e, ha létezik, akkor milyen módon lehet hozzá közeledni, ha létezik Isten, akkor esetlegesen, ha létezik, akkor inkább jobb eltemetni őt, tehát kimondani azt, hogy meghalt az Isten, mert számot kell adjunk az életünkről, ha létezik Isten. És az emberekbe forognak ezek a dolgok, és én azt tudom, hogy nem szabad nekünk eldönteni, hogy ki üdvözülhet, vagy ki nem. Nem én mondom meg, és nem mi mondjuk meg azt, hogy te nem érdemled meg a mennyországot, meg valószínűleg te engem ezért fenékbe rúgsz, ha én veled ilyenről beszélek. Ez a mennyatyának a dolga, hogy ő kit, hogy milyen módon hív el, de a lehetőséget mindenkinek meg kell adni, és ezért szembe kell fordulni a félelmeinkkel ezen a területen. Hogy mondjak el két igét. Az egyik a János 20.19-ben van, a másik a Zsidó 2.14-ben. Tehát először olvasom a János 20-ból, János evangéliumának a 20. részéből, az, hogy a félelem az megkötözi az embert. A félelem egy olyan helyzetet teremt, hogy az ember nem mer kimozdulni a saját kis biztonságos keretei közül, és vagy a gyülekezetből nem merünk kimozdulni jobban, vagy nem merünk elkezdeni beszélni, hanem bezárkózunk. Nézzétek meg a tanítványokat, hogy nem magunkról beszéljünk, hanem tanítványokról, akiknek az életében azért látni egy kitörést ebből a félelemből. A János 20.19-ben azt olvassuk, hogy azon a napon, a hét első napján, amikor már késő lett, és amikor az ajtók ott, ahol a tanítványok voltak, a zsidóktól való félelem miatt zárva voltak, megjött Jézus, és a középen megállott, és azt mondta, békesség nektek. Tehát látjuk azt, hogy a tanítványok is úgy kezdték azért a szolgálatukat, hogy elég rendesen, ezt én nem mondok ilyet, tehát elég rendesen féltek. És be volt zárva az ajtajuk a félelem miatt. A félelem az mindig egy bezárkózást hoz. Másik igaz a Zsidók 2-ből, a Zsidókhoz írt levél 2. rész 14. igéjétől. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan, tehát Jézus Krisztus is hozzájuk hasonlóan részese lett ennek, hogy a halálon át hatástalanná tehesse azt, aki uralkodik a vádlót. És szabadon bocsáthassa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükön át rabszolgaságban tartott. A félelem rabszolgaságban tart, megkötöz. És a názareti Jézus Krisztus azért halt meg, hogy nekünk a haláltól ne kelljen félni. Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki hisz ő benne, ha meghal is él. Lehet, hogy van egy elalvás, amikor egy hívő az új szövetségbe, amikor azt látjuk, hogy valaki meghalt, az nem meghalt, Pál is úgy beszél róla, Jézus ezt mondja például barátjáról, segítsetek, Lázárról, elment az én barátom Lázár, mert elaludt. Tanítványok nem is értették, azt mondták, ha elaludt, majd fel fog kelni, de ő az ő haláláról beszélt. Jézus azt mondta, hogy meghalt, hanem elalszik. Pál apostol azt mondja, ne bánkoljatok azok felül, akik elaludtak. Tehát akik már átléptek a dicsőség másik oldalára. Mert a halál az nem az a halál, ami a kórházba vagy amivel az ember élete véget ér itt a földön, nem az a halál. Ez nem halál. A halál az, amikor valaki Isten nélkül él. Ez a halál. Amikor Istentől elszakadva él. Tehát most jelenleg a földön léteznek emberek, akiknek az egyik fele halott, a másik fele él. Én nem tudom, hogy jó lenne, hogyha fele-fele lenne. Talán még az arány még nem ilyen. De az él, akiben Isten belehelyezi az ő életét. Ez pedig csak azáltal lehetséges, hogy valaki elfogadja, hogy az Úr Jézus Krisztus helyette halt meg. És amikor ezt valaki elfogadja, kimondja a szájával, megtörténik az a csoda, ami sokatokkal megtörtént, hogy elimádkoztatok egy egyszerű imát, kijelentetetek valamit ebből a hitből fakadóan, és az Úr abban a pillanatban beköltözött a szívetekbe. Egy olyan fényesség, világosság, szabadság, büntelenség, egy olyan öröm szakadt fel az emberbe, hogy azt mondja, hogy ez csodálatos. Hányan vagytok ilyen, akik ezt megtapasztaltátok? Wow! Nem így volt? Egyszerűen imádkoztatok, és egyszerűen bevillant egy villámlás a mennyből, és eltalált az élet. És ez az az élet, amit Jézus Krisztus elhozott, és a mai napig is. Ezt kínálja. Itt énekeltünk, és egy képet láttam, saját Postol Ádámat, tehát nem a tiéteket, a sajátomat. És van úgy, amikor feladnak levelet, és le kell tépni róla egy részt, ami rá van írva a feladónak a neve, Tértibe Vényesnek hívják, alá kell írnom, és akkor az a levél az visszamegy. Tehát, hogy én ezt átvettem. És a mennyatya mindenkinek a nevére címzett egy levelet, amiben az van, hogy élet. Már ki van postázva, már Isten ezt elrendezte, ki van fizetve halálunknak, a bűneinknek, a halálunknak az ára. A kérdés csak az, hogy átvesszük ezt a levelet, ami már alá van írva Isten által, már benne van a csekk, már benne van a kifizetés, vagy pedig azt mondom, hogy hát én nem akarok szégyenben maradni egy ilyen levéllel, kiröhögnek érte, nem értek ezzel egyet, lehet, hogy nincs is Isten, ez a levél kamu. Testvéreim, melyik a legnagyobb Bibliám? Ez a legnagyobb. Istennek a levele nem kamu. Istennek a levele azt mondja, hogy él. És ez egy olyan élő levél, amit ha olvasol, Isten élete eltalál. És hidd el, hogy előbb vagy utóbb szükséged lesz rá. Lehet, hogy most nem érzed, de én is voltam már kórházban, és tudom azt, és látom azt, hogy vannak olyan pillanatok, amikor az ember azt mondja, hogy Istenem, segíts. És vannak helyek, ahol nincsenek ateisták. Vannak olyan helyzetek, ahol nincsenek olyanok, akik azt mondják, hogy Isten nem létezik. És még amíg lehetséges, addig fogad el Isten szeretetét, kegyelmét és életét. Sőt, azt mondja Isten, hogy ez egy parancs. Tehát ezt parancsolja neked és nekem az Úr. Az Úr Jézus is tanított a félelem legyőzéséről, mert, és hozok két igét is, mert ezzel a félelemmel szembe kell fordulnunk. Csak olyan szép ez az ige, hogy azért ezt ide illesztettem a Máté 10-ből. Azt mondja az Úr Jézus, és ez azért fontos, mert olvasnunk egy igét a múlt vasárnap is, hogy nem a minek a szellemét kaptuk. Ez az. Nem a félelem szellemét kaptuk. A félelem nem csak egy érzés. A félelem nyilvánvalóan elsősorban, ha egy pszichológust megkérdezel, azt mondja, hogy ez egy érzés, és teljesen igaz, tehát egy érzés szintjén is ott van az életünkön. Egy olyan érzés, ami tapasztalatokra épül, vagy másnak a tapasztalatára épül, hogy egy bizonyos helyzetben rossz fog veled történni. Egy bizonyos dolog, helyzet veszélyes. A félelem lehet segítő is, nem azt mondom, tehát ha ember hirtelen, tehát a félelem létrehoz olyan, felmegy az adrenalin, szívdobogás megnő, védekezésre kész az ember, tehát ilyen szempontból van a félelemnek jó oldala is. De van a félelemnek egy olyan oldala, ami abszolút káros. Erről tanít az Úr Jézus, sőt a Biblia azt mondja, hogy a félelem az egy szellem. Egy olyan szellem, ami a sátántól kiküldött szellem, hogy megrémítse az embereket, hogy szorongást okozzon, a depresszió sokszor gyógyszerekkel nem tüntethető el. Igazából a depresszió a legjobban Isten jelenlétében gyógyul meg. Nem is gyülekezetet mondok direkt, mert azt mondom, Isten jelenlétében gyógyul meg. És nyilván Isten jelenlét a gyülekezetben van, tehát azért gyertek Isten közelébe, Isten embereinek a közelébe, hogy ez a fajta hit, a hitnek a szelleme, Istennek a szelleme, ezt a félelemnek a szellemét elűzze tőletek. Azt mondja az Úr Jézus, tehát pont nézzétek meg, hogy ő is megszemélyesíti a dolgot. Ha a házigazda a Beelzebub nevet kapta, ez a legyek urát jelenti a pontos fordításban, ami konkrétan a sátánról szól, személyesen a sátánról szól. Tehát ha a házigazda a Beelzebub nevet kapta, mennyivel inkább a cselédei. Ne féljetek hát tőlük, meg van személyesítve, nem csak egy érzelem, személyek. Mert nincs olyan leplezett dolog, amely egyszer le ne lepleződnék. És nincs olyan rejtett dolog, amelyet meg ne ismernének. Amit a sötétségben szólok nektek, azt mondjátok ki a világosságban. És amit fülbesugva hallotok, hirdessétek ki a házak tetejéről. És ne féljetek azoktól sem, akik a testet megölik, de a lelket megölni nincs hatalmukban. Féljétek inkább azt, akinek a lelket is, testet is hatalma van a gehennán elveszíteni. Ugye, két verebet árulnak egy filléren? Atyátok nélkül mégsem eshetik egy sem a földre közülük. Nektek pedig még a hajatok szála is, mind számolva van. Ne féljetek hát, sok verébnél különbek vagytok. De úgy is mondhatnám, hogy sok vérebnél különbek vagytok. Vereb, nem a verebnél, igen. A vereb? Vereb az Székesfehérvár felé, hogy megyünk. Igen, az Máté 10:25. Ne féljetek. Azt mondja Úr Jézus, ne féljetek. És nem azt mondja, hogy amikor azt mondja, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, pontosan ezekre a tisztátalan szellemekre utal, és azokra az emberekre, akiket sajnos ezek a szellemek, démonok felhasználnak arra, hogy megrémítsenek. Miért rémítsenek meg? Hogy ne hirdesd azt, amit a füledbe sugva hallottál. Amit a szívedben mondott Isten, azt ne hirdesd. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ne féljetek tőlük, hanem utána egy másik szót használ, hanem azt nem, ne féljetek Istentől, hanem ne féljétek. Még egyszer olvasom. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket megöl nincs hatalmukban. Féljétek inkább azt, akinek a lelke is, a lelket is, a testet is hatalma van a gehennán elveszíteni. Istentől nem kell félni, de azt mondja az Úr Jézus, féljétek azt. Az nem félelem, az egy tisztelet. De benne van egy olyan tisztelet, hogy tudom, hogy ő neki van hatalma egyedül. Hogy valakinek azt mondja, hogy jobbra, az én országomba, vagy pedig balra, a jó zsíros olajos, nem is olajos, bocsánat, a jó zsíros csúszdára. Folyt köv, nem erre megyünk tovább, jó? Nem beszélek most a pokolról. Viszont minden, amit Istentől kapunk, az a félelem ellen dolgozik az életünkben. Minden. És gyorsan végigmegyek ezen a pár dolgon, ami az eszembe jutott. Az első a kegyelem, amiről beszélt Feri is itt a úrvacsora kapcsán. Azt mondja, jött egy angyal Máriához. Mit mondott az angyal bemutatkozásképpen, vagy első szó, első mondatja mi volt? Ne féljetek, vagy ne féljél, kegyelembe fogadott. Az első, amit Isten ad, és ami lerombolja a félelmet, az Istennek a kegyelme. Nagyon sok ember és sok hívő is meg van kötözve a törvénnyel. Sok keresztény is egy olyan félelemben él, hogy te jó ég, mit kellene csináljak, hogy Isten szeressen engem. Itt és most elmondom neki, hogy semmit nem kell, hogy csináljál, hogy Isten szeressen téged. A mennyatya szeret téged, azért alkotott, azért teremtett téged, azért gondolt ki, azért vagy most itt, hogy újból és újból Isten elmondhassa neked azt, hogy ő szeret téged, függetlenül attól, hogy te mit cselekszel. Ez az alap. Ezt mindig le kell szögeznünk az életünk, a hívő életünknek és minden területén, hogy soha ne azért csinálj valamit, hogy Isten szeretetét megpróbált elkérni, vagy megragadni, vagy lehozni az égből. Akárhogy is érzel, tudjad azt, függetlenül az érzéseidtől, hogy Isten szeretete maximálisan már kiárad feléd. És mondjak róla egy bizonyságot, egy igét elmondom. János 3.16. Mert Isten úgy szeretett téged, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy amikor hiszel ő benne, akkor ne halljál meg, hanem éljél. És adta múlt időben. Nem adni fogja, hogyha jó kislány és jó fiú leszel, hanem ő már odaadta, mert úgy szeretett. Ez a postázott levél, amiben ott van Isten szeretete, 100%, nem is 100, sokkal több. Legyen 1342% most így mai napra. Sokkal több, mint 100. Több, mint elég. Ő sokkal többet adott, mert annyira szeret. Isten szeretete az elsődleges valósága Istennek. Azt mondja János, amikor ránéz az atyára, ő volt, aki legközelebb volt Jézushoz, és tudta azt, hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy bemutassa az atyát. Azt mondta János, hogy Isten a szeretet. Azért, mert látta Jézust, mert találkozott Jézussal. És Jézus Krisztus és Isten soha nem fog téged kárhoztatni, és soha nem fog vádolni. Ezért adta át az ítéletet az igének. Mert annyira szeret. Mert annyira szeret. Tehát ne azon fáradozzál, hogy kegyelmet kapjál, hanem azon fáradozzál, amivel Isten megbízott. Szabadulj fel arról, hogy meg kell felelni. Vedd észre azt, hogy Isten szeretet, ez a szeretet mozgasson, motiváljon minket. Ez hozon érzelmeket, ez hozon motivációt minden dolgunkra. Következő a hit. A hit is bátorít. A hitben is Istentől, amikor kapunk hitet, akkor az bátorrá tesz minket. Példát is látom, hogy arcokon példát is kell, hogy hozzak. Három példát hozok. Mind a három a zsidókhoz írt levél 11. részben van. Az egyik a 17-es vers, tehát zsidók 11-17. Hitétől bátorítva vitte Ábrahám Izsákot áldozatul, amikor megkísértetett. Az vitte fel áldozatul egyszülöttét, aki ahhoz az ígéreteket kapta. Zsidókhoz írt levél 11-24. Mózes, amikor nagy lett, hitétől bátorítva tagadta meg, hogy a fáraó leányának, fiának mondják. És zsidókhoz írt levél 11-29. Hitüktől bátorítva keltek át a Vörös-tengeren az Izrael népe, mintha száraz földön mennének keresztül, de amikor az egyiptomiak kísérelték meg ugyanezt, elnyelte őket a tenger. Tehát a hit bátorsága az, amit egyrészt mi felmutatunk Isten felé, és amikor Isten megragadja a mi hitünket, ő, van emberi hit is, csak gyorsan elmondom, a te első döntésed Isten felé, amit Isten megragad, és utána ő is adja az ő hitét. Ezt a kettőt szeretném összekapcsolni, hogy legyen bennetek Isten hite. Mert amikor bennünk van Isten hite, akkor olyanok leszünk, mint Mózes, elmerünk menni a fáraó elé, és azt mondani, hogy add ide a népet. Ilyen népet? Ki vagy te? Mi? Azt ismerlek valahonnan, rég láttalak, hogy vagy. De milyen népet? Oda mert állni a fáraó elő. Miért? Mert találkozott Istennel, mert kegyelmet kapott. Miért kapott kegyelmet? Mózes, kellett neki kegyelmet kapni? Elég súlyos. Nem tudom, hogy gyilkosságot mennyire büntetik, akár manapság is. Elég súlyos bűne volt testvérünknek. Abban az időben talán még erőteljesebb, abban a környezetben. És odaállt mégis a fáraó elé, pedig megölt egy egyiptomit, oda nézett a fáraó szemébe, és azt mondta, engedd el a népet. És ez a fajta hit, amit Isten a szívedbe akar helyezni azáltal, hogy találkozol vele. A következő, amit Isten ad, és ellene dolgozik a félelemnek, az a reménység. Hit, remény, szeretet. Gyorsan lelövöm a poént, és a következő a szeretet lesz. Az első most, a következő a reménység. Zsidókhoz írt levél 6.18. Hogy két változhatatlan tényen át, amelyikben Isten nem hazudhat, erős bátorítást nyerünk mi, akik az elénk helyezett reménységbe belefogódzva elmenekültünk. Ezt a bátorítást lelkünk biztos és szilárd horgonyaként tartjuk, mint valamit, ami behatoltam a függönyön belül, ahová előfutárként maga Jézus ment be, miután a Melkisédek rendje szerint örökre főpappá lett. Ott van a reménység is, ami bátorrá tesz. Hogy végül van valaki, és ez te vagy az a valaki, akinek van reménysége. Ha megmondom őszintén, aki Isten nélkül él, általában a jellemző tulajdonsága az, hogy nincs reménysége. Vagy ha reménysége van, az olyan dolgokba vetti, amik inognak, nem fognak megmaradni. Viszont amikor te Istennel találkozol, amikor megismered őt, amikor leborulsz az ő trónja elé, amikor megszólít téged, nem csak a jelened változik meg, és nem csak a múltad változik meg azzal, hogy megbocsátja a múltban elkövetett bűneinket, hanem megváltozik a jövőnk is. És az ő népe, Isten népe a jövőnek az ember, a jövőnek a népe. Nekünk egy csodálatos jövőnk van, mi ezt tudjuk. Ez a jövő más az, amit a újságokban olvasol, ez nem az a reménység, amit sokszor próbálnak az emberekbe odavetíteni, az emberek elé odavetíteni. Ez olyan reménység, mint a Hortobágyon, hogy hívják azt a délibáb, tehát most már teljesen időszerű, mert mindjárt dél, tehát ez nem egy délibáb, ami mész, fussatok el a horizontig, és akkor majd ott megtaláljátok, és futsz, és a horizont mindig előtted van, hanem Isten olyan valamit adott eléd, aminek már most megkapod, hogy mondja az ige, az előízét. És ez a Szent Szellem által lehetséges. A Szent Szellem azért jön el, Jézus Krisztus azért akar téged is bemeríteni a Szent Szellembe, hogy Istennek a jelenlétét szellemileg, testileg, fizikailag, érzelmileg, minden területen átéld, mert megpecsétel. És aki találkozott a Szent Szellemnek a teljességével, és benne, te be vagy merítve Szent Szellembe az Úr Jézus Krisztus által, akkor rajtad az életeden van egy pecsét. Az a pecsét, hogy örökre. Örökre az enyém vagy, ezt mondja az Úr. Az a pecsét a homlokukon ott van. És ez a pecsét olyan pecsét, amiről Isten tesz bizonyságot napról napra. Előízét megadja annak, hogy milyen csodálatos lesz az, amit ő megígért. Isten összes ígérete nem lesz most a miénk. Kár ezen sírdogálni meg, hogy jaj, milyen Istenünk van, mert én azt gondoltam, hogy ez az ígéret is, meg az az ígéret is, meg ez is, meg az is be fog teljesedni az életembe. Isten összes ígérete nem itt teljesedik be az életünkbe. És ezt, erre készüljünk föl. Van olyan ígéret, amit nem itt kapunk meg. És ez ne keserítsen el senkit. Hanem tudd azt, hogy ha a Szent Szellemet megkaptad, ha Isten, ha Úr Jézus Krisztus által bemerített a Szent Szellembe, akkor minden ígéretét Istennek meg fogod kapni. És most olvastam az előbb egy példát. Ábrahámnak megígérte Isten azt, hogy az ő örököse Izsák lesz. Hogy ő benne fogja folytatódni az ő magja. És erre azt mondja Isten Ábrahámnak, add oda nekem Izsákot. És itt jön az a bátorság, ami az elpecsételt embereknek a bátorsága, a hitnek a bátorsága. Az, hogy most mi van, hogy mit kér Isten, vagy miért vagyok ilyen helyzetbe. Emlékeztek a kar és láb nélküli fiúra? Az, hogy miért vagyok ilyen helyzetbe, nem ez a kérdés. Hanem az, hogy tudom, hogy Isten minden ígérete, azt nem tudom, hogy, de hogy be fog teljesedni, az biztos. És ezért fogok tenni és cselekedni úgy, ahogy az én hitem diktálja, nem pedig az érzéseim, vagy pedig a szemem, vagy pedig az, amit gondolok. Hanem meghajlok és félem Istent. Tisztelem őt azzal, hogy elfogadom, hogy amit ő mond, az igaz. A következő, a szeretet, ami a félelem ellen dolgozik, egy igét szeretnék elmondani. Egyetlen egy igét, de lehet, hogy ti is tudjátok a János levelekből azt az egy igét. Igen, melyik az? Mi űzi ki a félelmet? A teljes szeretet kiűzi a félelmet. De jegyezzétek meg, 1 János 4.18. Mert azt mondja itt az ige, a szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Az Úr Jézus félt. Van olyan, olvastak olyan helyről, amikor gyötrődött? Nekem van egy ilyen ige helyem, mind a három evangéliumban. Azt írja az ige ott, hogy a görög szó azt jelenti, hogy agonizált, agónia. Annyira gyötrődött, hogy halálos tusakodásba került. A másik ige helyen megnéztem megint csak a görög fordítás, az eredetit, hogy hogy írja az ige. Azt írja, hogy megnéztem. És hogy írja? Na, hogy írja? Nem erbetűvel kezdődik, nem. Megyek tovább, és akkor megtalálom. Tehát gyötrődött, nem rémség, hanem rettegés, köszönöm. Valamilyen, hát olyan fajta rettenet volt rajta, hogy és jönnek azok a tünetek, amiket általában egyszer én is átéltem tavaly, fölmentünk egy barzalmas magas toronyba Katussal, hogy soha többet nem tesszük, az biztos. Prágában a Székesegyháznak van egy tornya, a déli tornya, és nem tudom, ami 800 valány lépcső visz föl. Mennyi? 287 lépcső. És nekem 800-nak tűnt. És mire fölértünk, egy sötét, tehát a falban van benne a lépcső, tehát úgy, hogy tehát különben nincs egy méter a keresztmetszet a lépcsőháznak, és így kell, így fölfelé mész függőlegesen, és közben jönnek lefele is, és tulajdonképpen saját magad körül kell forogjál, körülbelül egy olyan fél óra, amíg feljutsz. És olyan páni félelem volt már rajtam, hogy külön kellett imádkozzak, hogy mondom, ezt érezhetik azok, akiknek pánikbetegségük van. És én gondolom azt, összeszorult fülem, torkom, szám, gyomrom, remegtem, izzadtam, lihegtem, el akartam menekülni, és nem lehetett semerre. És ez csak egy pici része annak, amit sokan küzdködnek, és egy pici része annak, amit az Úr Jézus átélt. Mert azt olvassuk, hogy ő átélte ezt, a páni félelmet. Meggyötörte, nem azért, mert ő hitetlen volt, hanem azért, mert ezek a szellemek kezdtek rajta uralkodni. Kezdték látni azt, hogy hoppá, most megfogjuk a messiást, Isten fiát most kikészítjük. És annyira tusakodott, az agóniának olyan mélységeit élte meg, hogy úgy izzadt, hogy izzadt, hogy vércseppeket izzadt. Azért testvéreim, nem mondjátok, hogy bármelyikötök is még ennyire félt volna, hogy vércseppet izzadt. Tehát az az Úr Jézus Krisztus, aki ezen átment. Ő lesz az a személy, és ő az a személy, nem csak lesz, hanem ő már az, aki rajtad most tud segíteni mindenfajta félelmedben, mindenfajta szorongásban. Szorongás is egyébként a félelemnek egy olyan fajtája, amikor a félelem állandósul, és már nincsen konkrét tárgya, hanem már csak az ember szorong, és ez szorítja az embert jobbról, balról, és azt mondom, azért beszélek erről, mert ez akár lehet még itt a gyülibe is, de jelenleg sok embernek a problémája. Beszéljünk arról, igenis mondjuk ki azt, hogy igenis vannak félelmeink, vannak szorongásaink, de hogy lehet ezekkel szembefordulni? És azt mondja az Úr Jézus, hogy amikor odamész Istenhez, amikor az ő jelenlétébe vagy, amikor az ő hitét odarakja a szívedbe, akkor meglátod az ő dicsőségét. De amikor legjobban, amikor átölel az ő szeretetével, ami ki van öntve a szívedbe a Szent Szellem által, ez a szeretet kiűzi a félelmet. Nem maradt hely a félelemnek, hanem betölt téged Isten szeretette, és az, hogy az én apukám a legerősebb, tudod? Az én apukám megveri a te apukádat! Mint a óvodában, milyen menetek vannak. És ez így van. Nyugodtan mondd meg az ellen, vagy a démonoknak. Az én atyám, akihez én tartozok, erősebb, mint a te atyád, a Belzebub. Az Úr Jézus Krisztus nagy légyülő, vagy nem, legyek ura ölő, bocsánat. Legyőzte a legyek urát, a Belzebubot. Legyőzte. A véres volt a dolog, de te érted volt véres, hogy neked ne kelljen félni. És ezért az Úr Jézus azért jött el, hogy kiszabadítson a félelemből, hogy szabadon szolgálhasd őt. És ezért fontos a félelemből szembenézni, mert a félelem mindig lefolyt minket, lekötöz minket, hogy az a szolgálat, amiről beszéltetek ti is, amiről beszélünk már hetek óta, amiről bizonyságot adtok, tettetek ti is. A sátán le akarja fogni, hogy csöndbe legyél, ne szolgáljál. És a félelem ez egyik ilyen köteléke, amit rá akar fűzni a lelkünkre. A következő, ami ellene dolgozik a félelemnek, angyalok, találtam angyalokat is. Angyalok, akiket Isten elküld azért, hogy megbátorítsanak téged egy-egy helyzetben. Szeretnétek rá igét is kérni? De tudtok biztos igét kapásból, vagy kettőt. Pál apostol? Gecsemáné, így van, köszönöm. Maradjunk először Jézusnál, köszönöm István. Első ige, Lukács 22:43. Egy égből jövő angyal jelent meg Jézusnál, erőt öntve belé, és halálos küzdelembe került, itt van ez, amit kerestem, ez az ige. Agónia, rémület, körülfogó nehézség, tehát ezt jelenti, a halálos küzdelembe került, de csak annál megfeszültebben imádkozott, izzadság olyan volt, mintha vércseppek csurogtak volna a földre. Tehát jött egy égből jövő angyal, és segített neki, erőt öntött belé. Tehát ne felejtsétek el, vagy lehet, hogy azt a filmet is bemutatom nektek, bár lehet, hogy felraktam a gyémántost, a kis puertorikói gyülekezetben volt egy olyan kis, csak azt elfelejtettem mondani, egy olyan része a történetnek, mutattak egy szőnyeget, és azon volt egy hatalmas lábnyom, tehát száraz volt a szőnyeg, és egy ilyen olajos lábnyom volt rajta a gyémántporral. De hát akkora, körülbelül ekkora volt, hogy a lábhoz, mellette levő ember lábához kép rakva, körülbelül ekkora volt a lábnyom. És akkor mondta a pásztor, hogy amikor dicsőítettek, többen a látomásban, tehát nyílt látomásban látták, hogy egy olyan 4 méter körüli angyal ott van velük, és dicsőít velük. Tehát ne feledkezzünk el arról, hogy bár nem látjuk, és nem kell keresnünk az angyalokat, hogy ilyen módon, hogy tehát nem angyalok tisztelete felé kell elforduljunk, meg az angyaloknak a valami fajta ilyen tanítási, hogy mondjam, tehát nem odarakjuk a súlyt, de azért ne felejtsük azt el, hogy szolgáló lelkek, akiket Isten azért küldött, hogy titeket és minket és engem is segítsen azban, hogy sikeresen tudjunk szolgálni, sikeresek legyünk a mi keresztény elkötelezett hívő életünkben. Tehát amikor benne vagy helyzetben, akkor lehet, hogy én is majd azt fogom imádkozni, amit Elizeus imádkozott a szolgáért, hogy Úram, nyisd meg az én testvéremnek a szemét. És akkor a szolga szeme megnyílt, ott voltak körbezárva ugye a várban, körülöttük voltak az ellenség, és mindenki, őket kettőjük, az egész hadsereg, ellenséges hadsereg nem Izrael ellen ment, hanem a próféta és a szolgája ellen ment. El akarták őket kapni. Elizeus meg nyugodtan, Uram, nyisd meg a szemét, hát hagyd lássa már ő is, amit meg, én már tudok. És akkor imádkozott, kinyílt a szolga szeme, és meglátta, hogy végtelenül sok tüzes szekér ott van az ellenséges tábor körül. És nem az volt az arány, hogy ők ellenük van mindenki, hanem az volt a szépen átbillent a szolgálán is az, hogy Isten hatalmas seregei, angyalai, azok vannak mellettük, és ők vannak kevesebben, nem pedig, nem ők ketten vannak kevesebben, hanem az a nagy hadsereg van kevesebben. És Isten meg is szabadította őket. Tehát a másik ige pedig, amit kértetek, az Abcsel 27-22, és ez Pál apostollal történt meg, amikor a tengeren hajótörést szenvedtek, illetve még előtte, 14 napig, 2 hétig sodródtak, úgyhogy már leszámoltak az életükkel is. Nem akarom, hogy nem gondolom, hogy ki kéne próbáljuk ezt a fajta félelmet, tehát én hajón ilyen tengeri beteg meg hosszan nem voltam bezárva. Nekem ez az igét mindig a repülőn szoktam ezeket így magam előtt így felhozni, hogy Csabi, ne félj. Pál és pár hajótörést szenvedett, és ez is egyfajta hajózás, de az Úr veled van, erős vitéz. Én nem szeretek repülni egyébként, de ha kell, akkor bátorságot veszek, mert tudom azt, amit Pállal történt, az ránk is igaz. Azt mondja Pál, most arra intelek titeket, mondja a hajósoknak, hogy ne veszítsétek el a kedveteket, mert közületek egyetlen lélek sem fog elveszni, csak a hajó. Ezen az éjszakán ugyanis mellém állott annak az Istennek az egyik angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj Pál, neked a császár elé kell állnod, és amellett lásd, csak Isten kegyelemből neked adta mindazokat a lelkeket, akik vele együtt utaznak. Azt mondja az angyal, ne félj Pál. Tehát angyalok is ott vannak, és minden félelem ellen bátorítanak minket, mert a félelemekkel újból és újból szembe fogunk találkozni. És utána a két legfontosabb személy, akit Isten adott azért, hogy a félelemekkel szembenézzünk, az egyik az Úr Jézus Krisztus, és a másik pedig egyszerűen azért, mert az Úr Jézus bár azt mondta, hogy velünk marad, és velünk is marad, mert mindenkinek, akik találkozunk Jézussal, Jézussal van valóban találkozásunk, mégis van két személy. Két isteni személy, akit szeretnék megkülönböztetni, maga Jézus és a Szent Szellem. És nyilván a Szent Szellem Jézus Krisztus dicsőíti meg, és mégis van különbség a kettőjük között, azért veszem így külön azért. Abcsel 4:8, akkor Péter megtelt Szent Szellemmel, ez is nagyon fontos, ezt a Szent Szellemnél is olvashatnám, és így beszélt, és akkor most lapoznék, tehát elmondott egy nagyon csodálatos bizonyságtételt, azok előtt, az emberek előtt, akik őt bebörtönözni akarták, illetve bebörtönözték. És ahogy Péternek meg Jánosnak a bátor előadását figyelték, és meggondolták, hogy tudományban járatlan és beavatatlan emberek, elámultak, és arra is visszaemlékeztek, hogy Jézussal együtt voltak. És a másik ige, a 2 Tesszalonika 2:16, amit Pál apostol írt, maga Úrunk, a Krisztus Jézus és Atyánk az Isten, aki bennünket megszeretett, és nekünk kegyelmében örök bátorítást és jó reménységet adott, fogja felbátorítani a szíveteket, és minden jó munkában és szóban megszilárdítja. Tehát az Úr Jézus Krisztus teszi ezt meg az Atyával. És a Szent Szellemet pedig azért szeretném elétek hozni utoljára pedig a hetedikként, hogy ki az, akit Isten ad azért, hogy le tudjunk számolni a félelmeinkkel, a Szent Szellem. És az első gyülekezetnek volt egy elég nagy kihívása, elég kemény kihívása, mert elkezdték bebörtönözni az emberkéket a gyülekezetből. Olyan szinten, hogy elkezdtek onnan a gyülekezetből kivégezni embereket. És teszem azt esetleg úgy, hogy elkezdünk bármit is tenni, még erőteljesebbé, mint hogy eddig tesszük. Felfigyel rá az újság, a média, arrafelé mennek a politikai dolgok is, hogy egyre inkább beszűkíteni az hívőknek akár itt van ez az alkohol dolog, most úgy értve az alkohol dolgot, hogy amikor meghallottam, hogy nulla tolerancia lesz az alkohol, tehát hogy nem szabad ivás után beülni a kocsiba és vezetni, az első gondolatom az volt, hogy a csodát, hogy mi lesz most, akkor hogy fogunk úrvacsorázni, akkor gyümölcslét hozzunk, és azt mondom, hogy nem. Az a civil kurázs és a hitem, de főleg a hitem nem engedi azt meg, hogy máshogy tegyem azt, mint ahogy Isten igéje mondja. És akkor megkeressük azt a módját, hogy ezt meg fogjuk tenni, de akkor is úgy tesszük meg, hogy a Biblia mondja. De vegyük észre, hogy egyre több törvény és egyre több helyzet afelé csűr csavar minket, hogy Isten igéjétől elválasszon. És ez egy idő után félelmet is gerjeszt az emberekben. Ott volt 200-valahány prédikátor 1600-as években. Amikor elindult a Luther után a reformáció, és volt református hívő, újjászületett papok, prédikátorok, és azt mondták nekik, hogy megmenekülhetnek, ha újból hitet tesznek, és hogy nevezik, esküt tesznek, és elsősorban mire kellett esküt tenni? Máriára és a szentekre. Tehát nem az ígére, az a katolikus egyház akkor, és bocsássa meg nekik a mennyatya ezt a butaságukat, kötelezték ezeket a prédikátorokat arra, hogy esküdjenek föl Máriára és a szentekre. És nagyon sok a többség ezeknek a prédikátoroknak, hogy védjék a saját életüket, a családjukat, felesküdtek. És volt 40 prédikátor, akik ezt nem tették meg, és fiatalok, öregek, mindegyik össze lett zárva, és elvitték őket gályarabságra. És sokan ott pusztultak el, de sokan utána kiszabadultak, Isten adott nekik szabadulást. Egyébként már nem szeretem a Moldovának a kötődései, de nagyon jó könyvei vannak. A 40 prédikátor, a Moldova 40 prédikátor, erről szól, érdemes elolvasni ezt a könyvet. Tehát előbb-utóbb találkozhatunk olyan helyzettel, amikor ki kell nyíltan vallanunk azt, és lehet, hogy ennek még folyamodványa is van, hogy igazából miben hiszünk. És amikor ott voltak egy ilyen helyzetben a gyülekezet, megkérdezem, mit csinált a gyülekezet? Mit csinált a gyülekezet? Elzárkózott? Vagy? Igen. Hagy olvassam ezt el. Abcsel 4-ben van egyébként, tehát az apostolok cselekedetének a 4. részében van. 29-es verstől olvasom. Most azért, Urunk, halld meg, amit ezek mondanak, és amivel fenyegetnek bennünket. Urunk, a te szolgáid vagyunk, ezért kérlek, tegyél bennünket képessé arra, hogy teljes bátorsággal mondhassuk a szavaidat. Te pedig nyújtsd ki a kezed, és gyógyítsd meg a betegeket, tegyél csodákat, és adj jeleket szent szolgádnak, Jézusnak neve által. És amikor befejezték az imádkozást, megrázkódott a hely, ahol összegyűltek, mindenkit betöltött a Szent Szellem, és bátran hirdették mindenkinek Isten üzenetét. Amen. Jött a Szent Szellem, betöltötte őket, és ott nem volt bezárkózás. Nem volt félelem, hogy jaj, mit fognak tenni. Hanem bátran hirdették mindenkinek azt, amit a fülükbe sugva hallottak Jézustól. Kiálltak a háztetőkre. És amit legvégül pedig szeretnék elétek hozni, az pedig az, hogy mi a bátorság, vagy ne csak a félelemről beszéljünk, és akkor ezzel fejezném be. A bátorság az, hogy szembenézzünk a veszéllyel. A bátorság az, hogy aki veszélyben van, ez pontosan így mondja a egyik lexikon, megnéztem, hogy aki veszélyben vagy veszélyes következmények tudatában is, félelem nélkül a legjobb meggyőződése szerint cselekszik. Akit nem bénít meg a félelem. Aki cselekszik a veszély ellenére. És olvastam melyik volt az a történet, amit múlt vasárnap olvastam ezzel kapcsolatban. Bocs, ki volt itt múlt vasárnap? Klári, mi volt az az ige, amit olvastunk? Segítsetek rajta. Ti se tudjátok? Melyik volt az az ige rész? Kik ijedtek meg, akkor segítek. Rezeltek be. Pontosan. Felolvastam hosszan és nagyon hosszan az egész történetet, hogy az Úr gyógyítsa a lelketeket, és hogy felbátorítson titeket, és úgy érzem, hogy a tanulásnak a ismétlés az egy tényleg egy nagyon fontos része. Ezt megerősítem akkor ezen a helyen. Arról olvastunk, hogy Izrael ott volt a Kánaán előtt, és gyalogoltak egy pár hetet a pusztában, egy 3 hónap lehetett maximum. 3 hónap. 3 hónap azután, miután volt 3 hónap? Páska után, amikor látták Isten cselekedni, amikor látták azt, hogy Istennek milyen hatalma van, hogy azt a fáraót és azt a népet, amelyik őket lefogva tartja, hogy rabszolgaságban tartja, Isten ezt a népet el tudja terelni tőlük, és el tudnak jönni. És ott volt, ki volt még egy olyan fiú, akire ugye emlékeztek, ebben is segítek, kisfiú, aki ott volt egy nagyon nehéz helyzet előtt. Dávid, ott volt Góliát. Mivel nézett szembe? Veszéllyel. Góliátnak nagyon veszélyes kinézete volt. Annyira veszélyes, hogy kiment oda egyedül, és egész Izraelben az összes hős katonák és a hős sereg így ültek, nem is a lovokon, hanem álltak, vagy valószínűleg ültek, mert állni nem tudtak a remegő lábaik miatt. Nem mertek szembenézni a veszéllyel. És jött egy kisfiú, hogy mindegyiküket megtanítsa arra. Nem az számít, hogy te vagy én milyen erős vagyok. Nem az számít, hogy én mire vagyok képes. Amikor isteni dolgokról beszélünk, soha nem az számít, hogy milyen átmérője van a bicepszednek. A karizmatikusság, hogy karizmod van, az nem azt jelenti, hogy hány 41 centi vagy 42 centi is az átmérője a karodnak. Hanem inkább az, hogy milyen átmérője van a te szívednek. Mennyi hit van benne. Mennyi szeretet van benne. Mennyi reménység van benne. Én inkább azt mérném le. Mert akkor, amikor Istennek valakinek ott van a szívében, egyrészt az a szív megmérhetetlen, nem a te szíved miatt, hanem az ő szíve miatt. Hová mehetnék, be akarja mérni az ő szívét, azt mondja Pál, azt, hogy amilyen magasra, amilyen mélyre, amilyen szélesre, nem tudjuk megismerni, átölelni az ő hatalmas szívét, az ő szeretetét. És amikor ez a szeretet valakinek a szívében ott van, Isten jelenléte, mit űz ki? Félelmet. Nincs ott többi hely félelemnek. És oda megy Góliát elé, Dávid azt mondja, hogy te jössz azzal a karddal, dárdáddal, én viszont jövök az én Istenem nevével, és én legyőzlek ma téged, és levágom a te fejedet. Ezt mondta Dávid. És megtette. Azért, mert hitt abban az Istenben. Hitt abban, és tudta azt, hogy az az Isten, aki őt megsegítette előtte, most is vele lesz. És ez a fajta hit kell, hogy ez a fajta bátorság kell, hogy szembenézzünk a veszéllyel. Ezt tudatosan meg kell tenni. És két igét szeretnék elolvasni, és utoljára még egyszer azt az igét, amivel a múlt vasárnap befejeztük, tehát itt ér véget a dal mára, de csak mára, ezzel a 3 igével, hogy Pál is egy olyan volt, aki nem bújt el a veszély elől. És ezért volt, és ezért van az, hogyha elolvashatok az új szövetséget, az új szövetségnek a nagy részét, a legnagyobb részét, az Pál írta, vagy Pálról szól. Apostolok cselekedetei, Pál levei. És nyilván ott vannak a futottak még kategóriában, és nem így kéne mondanom, persze, ne értsétek félre, a többi apostol, de Isten valami nagyon sok, nagyon fontos dolgot bíz ránk ebből. Hogy Pálban volt egy olyan bátorság, amivel szembenézett minden helyzetben a veszedelmekkel. És azt olvassuk az 1 Korintus 15.30-ban, ezt mondja Pál, hogy a korintusi belieknek, hogy miért megyünk veszélybe minden órában. Tehát azt mondja Pál, hogy mi is miért megyünk veszélybe. És ebből csak azt szeretném kiemelni, hogy Pál tudatosan szembefordult Góliáttal. Pál tudatosan azt mondta, hogy igen, vannak veszélyek, de nem a félelem szellemét kaptuk, hogy meghátráljunk, meg elfussunk, hanem az erőnek, a hatalomnak a szellemét kaptuk, a józanságnak a szellemét kaptuk, a szeretetnek a szellemét kaptuk, ami kiűzi a félelmet, és ezért lehet az, hogy nem mi szaladunk el, hanem mi állunk meg a sátán a pokol kapuival szemben, és bezörgetünk. Pokol kapui, adjátok ki azokat az embereket, akik oda be vannak zárva. Ki kell kérni az Úr Jézus Krisztus nevében őket. És a másik ige pedig egy nagyon kimondhatatlan személy, de megpróbálkozok vele. Trukkoljatok. Epafroditus. Sikerült. Azt mondja róla Pál apostol, a Filippi beliaknak írja, hogy hiszen a Krisztus munkájáért Epafroditus a halálhoz jutott közel, és a lelkét tette ki veszélynek. Istenek az emberi, akik szembe fordulnak a veszéllyel. És ez nagyon fontos, hogy és ezzel fejezném be, hogy szeretnék nem egy játékba, de egy kihívást tenni elősorban Bodó Csabának, aki én vagyok, másosorban nektek és neked. Ez pedig a bátorság próba lesz ezen a héten. Mit szóltok hozzá? Csinálunk egy bátorság próbát. A bátorság próba majdnem úgy működik, mint a kisifibe a nyáron a éjszakai túra. Az is egy ilyen bátorsági próbák szoktak lenni. És a bátorság próba az, hogy ezen a héten nyedd le a gombócot a torkodból, és beszéljél valakinek Jézus Krisztusról. Beszéljél arról a hitről, arról a döntésről, arról a találkozásról, hogy te találkoztál názareti Jézus Krisztussal. Találkoztál? Akkor beszéljünk róla. Hirdesd, mondd ki. Mert azt mondja az Istennek az igéje, és ez az utolsó igém. Olvastátok most az SKK-n, Anitának, amit azt hittem, hogy itt lesz, és ide hívtam volna most, hogy bizonyságot tegyen. De nincs itt. De nem emlékeztek az SKK-n a levelezőn, Gyülis levelezőn. Anita elmondta, lehet, hogy azt mondja, fel kellett volna, ki kellett volna nyomtatni. Anita elmondta, hogy mennyire küszködött ezzel, de most, hogy egyre több emberrel találkozik a munkája kapcsán, meg a dolgok kapcsán, ami most veled történnek, elkezd mindenkinek beszélni Jézusról. És hogy ezt ajánlja mindannyiótoknak, hogy felfedezte azt, hogy ez milyen csodálatos, és hogy ez működik. Visszahívják emberek, pedig azt hitte, hogy csak rosszat tesz, hogy ilyen helyzetben egy ilyen embernek beszél Jézusról, és csodák csodája és döbbenet, visszahívják őt. És olyan jó volt olvasni ezt a bizonyságot, mert pont ide illik ez a bátorság próbához, ahogy Anita is legyőzte magát, és őt szeretném ilyen példaképként elétek hozni. És utolsó ige, tehát 2 Timóteus 1.6, ezokból emlékeztetlek arra, hogy az Istennek ezt a kegyelem ajándékát, ami az én kézrátételemen keresztül van rajtad, újra lángra kell lobbantanod. Mert Isten nem a gyávaság szellemét adta nekünk, hanem hatalomnak, szeretetnek és józanságnak szellemét. Tehát ne legyél gyáva, hanem bátran beszélj az embereknek Urunkról. És ne szégyeljél engem se, aki az Úrért vagyok fogságban, hanem vállald velem együtt a szenvedést, nézz ezzel szembe az örömhírért. És Isten megadja hozzá az erőt, hiszen ő az, aki megmentett és elhívott, hogy szent népévé tegyen bennünket. Amen. Egy bátorság próbára hívlak ki titeket. Jövő héten keresétek azt az alkalmat, nézzetek szembe Góliáttal, akár saját magatokban való félelemnek a Góliátjával, és az Úr erejével lőjétek őt egy kis kövecskével homlokon, vágjátok le a fejét, bánjatok el vele, és hirdessétek azt, tegyétek azt, amire Isten elhívott, hogy ezzel, hogy hirdetjük az ő csodálatos tetteit, szolgálunk neki. Amen.